Imádkozzunk! Gondviselő édesatyánk, háladással köszönjük neked ezt a mai napot, a nyugalomnak, a veled való találkozásnak a békés csendjét. Istenünk, látod, hogy a hétköznapok tülekedése közben sokszor oda lesz a mi békességünk. Sokszor nyugtalan lesz a mi szívünk. Amikor körülöttünk zajló váratlan események, vagy minket érő fordulatok sújtanak, nem lejjük mindig a mi békességünket. Ezért köszönjük, hogy újra és újra hozzád igyekezhetünk. A te hívásodnak engedve, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat talál a ti lelketek. Köszönjük, Jézus, ezt a hívást, ezt a buzdítást. Köszönjük, hogy ennek nyomán indulhatunk újra és újra feléd, azzal a bizalommal, amit ígértél az evangéliumban, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd a te színed előtt. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal kereshetünk újból téged, hozva bűneink terhét, hétköznapi gondjaink sokféle súlyát, hozva megoldatlan kérdéseinket, netán éppen félelmünket, aggodalmunkat. Köszönjük neked, hogy mindet letehetjük eléd. Köszönjük, hogy nálad van gyógyír fájdalmainkra. Köszönjük, hogy nálad van vigasz a gyászra. Köszönjük, hogy nálad van új reménységre esélyünk, mert te vagy a reménység forrása, és te vagy, Jézus, a mi békességünk. Köszönjük, hogy adod magad újra nekünk, és köszönjük, hogy te elégséges vagy minden helyzetben. Akkor, amikor minden kihull a kezünkből, amikor minden elértéktelenedik körülöttünk, köszönjük, hogy te örök érték maradsz, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanazzal a hűséggel állsz mellettünk. Köszönjük, hogy ebben bízva jöhetünk most újra hozzád, és kérhetjük a te áldásod gazdagságát, könyörületed, irgalmad bőségét, terjeszd ki rejánk, és engedj közel megint a te szívedhez minket, mert csak ott csendesedik le a mi szívünk is, te nálad. Köszönjük, hogy Jézusért fogadsz minket, atyánk, és a te kegyelmed bőségesen terített asztaláról újból elveheti ki-ki azt, amire a legnagyobb szüksége van. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatott könyörgésünket. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. énekünk első két versét. A 250-es ének így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hallgassuk meg Isten üzenetét, drága testvéreim, a 34. Zsoltárból, a 13-tól 15-ig terjedő versekből. Felolvasom az igét, a 34. Zsoltár 13-tól 15-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Eddig tart az alap. Drága testvérem, a tegnap esti hét záró Isten tiszteletnek alapigéje volt ez, a 34. Zsoltár 13-tól 15-ig terjedő verse. Isten gazdagon szólt hozzánk, csak nagyon kevesen hallottuk, mert csupán összesen 7 voltunk a hét záró hálaadó alkalmon. Tovább gondolva ezt az igét, úgy éreztem, hogy meg kell osztani a nagyobb gyülekezettel is ennek az üzenetét, mert nagyon gazdag, nagyon mély, és nagyon sok mondani való van benne. Már is egy olyan kérdéssel indul ez a mai alapige, amit végül is mindnyájan föltehetünk magunknak. Hiszen ki ne szeretné az életet? Ki az közülünk, akinek nem tetszik az élet? Ki az, aki nem szeretne jó napokat látni? Rögtön érezzük, hogy Dávidnak ez a 3000 éves kérdése, a régi zsoltárosnak, a nagy királynak, az Isten emberének a kérdése, végül mindnyájunk kérdése. Hiszen mindnyájan szeretjük az életet. És mindnyájan szeretnénk jó napokat látni. Igen, ám, de nem mindegy az, hogy ki hogyan becsüli az életet, ki milyen módon akarja gyakorolni az élet szeretetet. Nem mindegy az, hogy milyen alapon szeretne jó napokat látni. Hisz tudjuk azt, hogy nem minden napunk jó. Maga a Szentírás is beszél arról, különösen az időskor terhei, fájdalmai, nem kívánt nehézségei kapcsán, hogy bizony jönnek még a nem szeretem napok is. Ez is 3000-es éves ószövetségi bölcsesség, amire tanít minket az írás. És bizony kérdés az, hogy hogyan lehet megspórolni a rossz napokat. Hogyan lehet úgy élni, úgy szeretni az életet, hogy minél kevesebb rossz nap köszöntsön bejárt. Mert való igaz, hogy nagyon sok függ attól, hogy mi módon viszonyulunk az élethez, mi módon gyakoroljuk az élet szeretetét. Ettől is függ az, hogy mennyi jó napot, vagy mennyi rossz napot provokálunk ki saját magunknak. Most Dávid saját tapasztalata alapján beszél, amikor arra gondol, hogy mennyi rossz napot tud szerezni magának az ember. Igen, akkor, amikor nem helyes módon viszonyul az élethez. Amikor nem Isten kedve szerint akarja szeretni vagy élvezni az életet. Dávid kipróbálta ezt is. Belemártozott mélyen a bűn fertőjébe, abba a mocsárba, ami csak lefelé húzza az embert. Benne volt ebben a mocsárban a paráznaság, A test indulata, aminek nem tudott parancsolni, benne volt ebben a gyilkosság bűne is, és tudjuk, hogy két olyan súlyos bűn, ami a 10 parancsolat ellen is vét, és aztán rájött arra, hogy így szeretni az életet, öngól, szinte öngyilkossággal felér. Tudjuk, hogy a paráznaságból született gyermeke meghalt, hiába könyörgött, böjtölt, sírt, rimánkodott Isten előtt, a bűn következményének keserű poharát ki kellett innia. Igaz ugyan, hogy akkor a törvény szigor előírása szerint halál járt volna, megkövezéses formában, zsidó gyakorlat szerint Dávidnak is. Isten megkegyelmezett az életének, de a paráznaságból született gyermeke életének nem kegyelmezett meg. Nos hát, tudta ő, hogy igenis saját helytelen életgyakorlatunk nyomán zudulhatnak rejánk rossz napok, keserű órák, amikor egy másik zsoltárban leírva megfogalmazza, hogy elavultak bennem csontjaim is, amíg meg nem vallottam azt a bűnt, amivel saját magamnak okoztam a legnagyobb kárt. Persze közben másoknak is. Mert tudjuk, hogy Uriás elpusztult az ő gyilkos szándéka nyomán. Betsabét is meggyalázta, és bizony a bűn nem csak az én bűnöm, hanem a bűn mindig kisugárzik, és kárt okoz másoknak is. Most ezért mondja, hogy vannak alapfeltételei annak, hogy az ember jó napokat lásson, annak, hogy békessége legyen, annak, hogy a helyén érezze magát. Bizony igaz az, amit egy neves 19. századi amerikai író Holmes így fogalmaz meg, felfedeztem, hogy a legnagyobb dolog a világon nem az, hol lakunk, hanem az, hogy milyen irányban mozgunk. Milyen irányban mozgunk? Merre halad az életed? Miféle célt tűztél ki magadnak, és mit követsz? Azt mondja Dávid itt alapigényben, hogy keresd a békességet, és kövesd azt. Keresd a békességet, és kövesd azt. Mikor fogja az ember tudatosan kezdeni, keresni az Isten békességét? És ha megpillantja, ha észreveszi, akkor követni fogja azt. Az eredeti éber szövegnek különös mélysége van. Luther nagyon jól adja vissza az ő német fordításában, hogy mit akar érzékeltetni Dávid a zsoltáros a 3000 éve ezelőtt megfogalmazott tanácsában. Mikor azt mondja, hogy keresd a békességet és kövesd azt. Itt a vadásznak arra a mozdulatára utal az alapige, amit akkor tesz meg, amikor észreveszi a zsákmányt, amit keresett. Amiért elindult, akár a sűrű erdőt is végig kutatta. És akkor meglátja a zsákmányt, akkor rááll, követi, megcélozza, és elejti. Megragadja, és hazaviszi. Most így kell keresnünk, követnünk a békességet, amíg a miénk lesz. És nyilván ezt nem mindegy, hogy hol keres az ember. Nem mindegy, hogy milyen úton, módon akar ennek a birtokába jutni. Az a baj, hogy sok ember életében Isten csak olyan perem eszköz. Jó, ha ott van valahol, de csak akkor rángatom elő, amikor bajban vagyok, amikor szükségem van rá. De az ilyen ember életéből hiányzik az az élő kapcsolat, amikor egy lesz teljesen Istennel. Egyik egyházatya, Clairvaux Bernát azt mondja, hogy az Istennel való egység olyanná kell váljon az ember számára, mint amikor egy vízcsepp belehull a tengerbe, teljesen elvegyül benne, és egyé lesz vele. Hogy része lesz annak a nagy víztömegnek, amiben hull. Parányi vízcsepphez hasonlít egy emberi élet. És Isten az élet nagy óceánja, a mindenség ura. És hogyha ezzel lesz egyé, ami parányik és por létünk, akkor leszünk a helyünk. És akkor tudjuk helyesen becsülni az életet, szeretni az életet, és akkor tudjuk úgy keresni, követni a Krisztusban felajánlott békességet, hogy az a miénk legyen. Ez a miénk legyen. XIX. század elején élt egy német bárónő, aki nagyon gazdag családban született, amit szeme szája kívánt, mindent megkapott gyermek és ifjúkorában. Aztán egy dusgazdag báró az ment férjhez, ő is anyagilag bőségesen mindennel ellátta, keresztül kasul utazhatta Európát, Párizsban megjelent 39 éves korában egy regénye, ami egy csapással híressé tette, francia földön is, német földön is nagyon népszerű lett ez az regénye, közismerté vált Európában, a kultúrkörökben, kipróbálta a testi örömöket is, a házastársi hűtlenség árán is, nem egyszer, és egyre mélyebben zuhant a lelki nyugtalanságba, békétlenségbe, nem tudta, hogy mi hiányzik végül is az életéből. Egyszer egy cipészt hivatott a palotájába, új cipőt akarván rendelni. A büszke bárónő úgy nyújtotta ki a lábát, hogy a cipész, aki lehajolt, ugye, vagy letérdelt, hogy méretet vegyen a lábáról, hogy rá se nézett erre az egyszerű mesteremberre. Rangján aluli volt. De hát cipőt kellett nála rendelnie. De amikor fölállt a méretvétel után ez a cipész, mégiscsak megakadt a bárónő tekintete ennek a cipésznek az arcán. Mert valami mélységes derű és békesség sugárzott róla. És spontán rögtön fölfakadt belőle a kérdés, uram, ön boldog ember? Igen, asszonyom, igen, hölgyem, én a legboldogabb emberek közé tartozom. Elment a cipész, aznap éjjel nyugtalanul forgolódott az ágyában a bárul, nem tudta mire vélni, hogy mi az, ami ennek az egyszerű cipész embernek megvan, és ami az ő életéből hiányzik. Másnap felkereste és megkérdezte, hogy mi a titka az ő békességének és az ő derűjének. És ez az egyszerű ember elmagyarázta nagyon egyszerű szavakkal, hogy Jézus Krisztus az én békességem. Kiderült, hogy egy olyan mélyen hívő, gyakorló lelki közösséghez tartozott ez az ember, amit annak idején Zinzendorf gróf hozott létre német földön az ő birtokán. Ez a Herrnhuti közösség, ami ma is működik, aminek a kisugárzás az egész világra hat. Ők indították el azt a bibliolvasó kalauzt, a lózungent németesen, magyarul útmutatót, aminek alapján mi is sokszorosítjuk és olvassuk sokan a gyülekezetben a Bibliát rendszeresen naponta. És ez a bárónő attól a naptól kezdve elkezdte keresni Krisztusban a békességet, és rátalált. Látványos fordulat következett be az életében. Fölhagyott minden olyan kereséssel, ami eddig meddő volt, ami eddig csalódást okozott neki. És Németalföld akkori lelki nagyjai testvérei lettek Krisztusban. És együtt indultak el missziós utakra. És mivel ő már közismert személyiség volt sok országban, szívesen hallgatták nagy tömegek Németföldön, Svájcban, másutt. És az 1800-as évek elején, amikor éppen a napóleoni háború dúltak, első Sándor cár is a seregével Poroszföldre, Németföldre jutott Napóleon ellen. Megszületett ugye a nagy szövetség, a porosz, az angol és az orosz hadak egyesüléséből, hogy legyőzzék Napóleon, tudjuk, hogy meg is történt, ekkor vesztette végleg a hatalmát 1815-ös Waterloo-i ütközetben, amikor 34 ezer francia katona maradt holtan a Waterloo-i csatamezőn egyetlen napon. Mert egy őrült, hataloméhes ember újra meg akarta hódítani Európát. Most ekkor az Egyesült Nagyhatalmak bosszúja arra irányult, hogy Franciaországot teljesen szétdarabolja. És ennek a Krisztusban békességet nyert, közismert, nagyszavú bárónőnek köszönhető volt az, hogy meggyőzte az orosz cárt, akinek személyes tanácsadója volt akkor. A krisztusi tanítás alapján miszerint az ellenséget még szeretni is kell, meggyőzte az orosz cárt, hogy ne darabolják szét Franciaországot. Igen, amikor valaki megtalálja Krisztusban a békességét, és követni kezdi azt, akkor elfordul a gonosztól. És keresni kezdi a jót. Sőt, Krisztustól erőt is kap a jónak véghez vitelére. Akár olyan magas szinten, ahogy ez a várónő tette, az európai vezérkar szintjén, vagy akár azon az egyszerű szinten, ahol nekünk élnünk adatott. Abban a kicsi szűk körben, ahol mozgunk naponta. Olyan jól esett a lelkemnek az esti beszélgetés az ifjúsági órán, amikor egyik fiatal legény elmondja, hogy a munkahelyen feltűnt neki az utóbbi időben az, hogy a sok cifrabeszédű, csúnya szájú munkatárs között van egy szerény, csendes, fiatal ember, kollégája, munkatársa, akinek a szájából soha egy csúnya szó el nem hangzik. Elkezdett vele beszélgetni, és kiderült, hogy egy mélyen hívő, Krisztusnak odaszánt életű fiatal emberről van szó. És akkor értette meg annak a titkát, hogy miért tiszta ajkú ez az ember. Egy olyan munka közegben, ahol a legtöbben csúnyán beszélnek. Hogy mondja Dávid? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalár beszédtől. Hogyan tudom megtartóztatni a nyelvemet a gonosztól, és ajkamat a hamis beszédtől? Egy olyan közegben, ahol a legtöbben ezt gyakorolják. Ahol a szentség hiányzik, ahol a tisztaság már rég elveszett. Hogyan tudom én tisztán megtartani magamat? Egy zsoltáros azt kérdezi, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem a te beszédednek megtartása által. Igen, a te beszéded megtartása által. Ez azonban a te beszédedre figyelni kell, arra rángolódni kell, annak engedelmeskedni kell, azt be kell engedni az életünkbe. Azt ott kell forgatni a szívünkben, ahogy olvassuk a kicsi Samuelről, aki felnövekedvén, serdülő ifjúként ott volt Éli főpap sátrában. Készült a szent szolgálatra. És azt olvassuk Sámuelről, hogy nem engedett egyetlen szót sem földre hullni, porba hullni az Isten szavából, az Isten beszédéből. És éppen ezért virágzott ki lelkileg Izrael Sámuel prófétai szolgálata nyomán. Mert lett valaki Izraelben, aki fölfogta az Isten beszédét, nem engedte porba hullni. Ugye Jézus beszél egyik érdekes példázatában, a magvető példázatában arról, hogy kimegy a magvető vetni, és vannak olyan magvak, amelyek az útra hullnak, kemények, ezek az utak, ott nem fog abból termés fakadni. Vannak, amelyek a kövek közé hullnak, talán van egy kicsi talajréteg, kisarjad, de a kövek közt a forróság miatt hamar kisül, mert nincs mélyre eresztve a gyökere. Elpusztul. És van, ami a tövisek közé esik, kibújik ugyan, de megfojtják a tövisek. Csak az sarjad ki, és fordul termőre, ami jó földbe hull. Vajon milyen föld a te lelked talaja? Nyitott, kész az Isten szavának a befogadására? Úgy, hogy arra ráangolodva engedelmeskedj is neki? Mert csak így lesz erőd cselekedni a jót. Mert azt mondja itt Dávid, hogy kerüld a rosszat, és cselekedd a jót. Nem elég kerülni a rosszat. Nem elég azt mondani az Úrnak majd, hogy Uram, hát én igyekeztem kikerülni a gonosz társaságokat. Igyekeztem csendben maradni, némán maradni, akkor, amikor körülöttem sok csúnya beszéd elhangzott. Nem elég ennyi. Azt mondja itt Dávid, hogy kerüld a rosszat, de cselekedd a jót. Igen, légy passzív a gonosz irányába, de légy aktív a jó irányába. Nem elég azt mondani, hogy Uram, én soha nem tettem semmi rosszat. Az Úr azt várja el, hogy ennél több legyen az életed. Tegyél jót. Hogyan? Csak úgy, hogyha egy leszel vele. Csak úgy, hogyha valóban átjár az a krisztusi lelkület, ami képesít téged egy új életre. Jézus egyik alaptanítása, amit szívesen idéznek még az ateisták is, mert benne látnak egy különös erkölcsi törvényt. Jézus egyik híres mondása az, hogy amint szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is úgy cselekedjetek velük. Egyik neves római császár, mikor ezt hallotta, annyira megragadta ennek a jézusi mondatnak a mélysége, hogy föliratta az ő palotájának a homlokzatára, hogy tanulják meg az alattvalók is, és ehhez igazodva éljenek. Micsoda felismerés ez egy császár részéről, hogy egy ilyen jézusi mondat elegendő lenne ahhoz, hogy a birodalomban rend legyen. Békesség legyen. Tiszteljék, szeressék egymást az emberek. Nem lenne annyi konfliktus, annyi összetűzés, nem lenne annyi per, nem kellene annyi rendőr, nem kellene annyi börtön. Lehetne sorolni még, hogy mennyi áldás fakadna abból, ha komolyan venné ez a világ a Krisztus szavát. Ha komolyan elgondolkoznánk azon, hogy mit is akar Isten velünk. Egyszer egy fiatal édesanyja elvitte a templomba a 7 éves kislányát, aki komolyan végighallgatta az Isten tiszteletet, és kezdett a pap arról beszélni, hogy hát vannak olyanok, akik nem törődnek sokat Isten akaratával, nem ápolják a vele való kapcsolatot, úgy fejezik be a napot, hogy egy hálát nem mondanak Istennek azért, hogy azon a napon átsegítette őket. Másnap úgy kelnek fel, és úgy indulnak az új napra, hogy nem kérik Isten áldását arra a napra. Nem kérik ki az ő tanácsát, nem beszélik meg vele azt a napot. És akkor a kislány odaford az édesanyjához, és megkérdi, hogy anyu, rólad beszél a pap bácsi? Nagyon elszégyelte magát a fiatal édesanyja, és elgondolkozva ment haza. És attól a naptól kezdve elkezdte megbeszélni a dolgait Istennel. Hogy ne rólam beszéljen az a pap, aki olyanokat emleget, akiknek nincs direkt kapcsolata Istennel, akik nem keresik benne a jót, akik nem Krisztusban lelik meg békességüket, akik nem követik őt. Hát azt mondja, keresd a békességet, és ha megtalálod, kövesd azt. Kövesd azt. Tudjuk, hogy van, aki kereste Jézust. Lásd a gazdag ifjú. Mit cselekedjem, Uram, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus elmondta a feltételeket. Túl magasnak találta a gazdag ifjú mércét, hogy adja el minden vagyonát, és aztán jöjjön, kövesse Jézust. És elment megszomorodva. Kereste Jézust, de nem követte. Farizeusok közé is volt, aki kereste Jézust, szóba állt is vele, de mikor hallotta Jézustól a követésének feltételeit, hátat fordítottak. Nem követték őt. Bizony, nem elég keresni. Meg kell ragadni, és követni. És akkor éled át ezt a csodát, hogy a rossz nem tud erőt venni rajtad. És akkor már a jónak a vonzásában, a legnagyobb jónak, Jézus Krisztusnak a vonzásában lesz az életed. És akkor kiderül, hogy az az erkölcsi törvény, amiről a neves német filozófus Kant beszél, hogy az mindenkibe bele van írva Istentől, a teremtettségtől fogva, az erkölcsi törvény, a jóra való szándék, az működőképessé válik. Mert a magunk erejéből ez nem tud működni. És Pál apostol nem ezért jajdul föl a rómaiakhoz itt levélben, hogy ó, én nyomorult ember, mert hogy két embert ismerek fel, két természetet ismerek fel magamban. Az egyik látja a jót, szeretné is cselekedni, de nincs erőm véghez vinni. Ez a másik, ez a gyenge része a mi lényünknek. Tudat szintjéig felismerhetjük a jót, mert Isten belénk írta ezt az erkölcsi törvényt. De a bűneset nyomán meggyengült a képességünk arra, hogy cselekedjük is a jót úgy, hogy az Istennek kedves legyen, sőt úgy, hogy az másoknak is hasznára és örömére legyen. Most hát ezért kell nekünk nagyon komolyan vennünk ezt a kérdést. Ki az az ember, aki szereti az életet, akinek tetszik az élet? És aki szeretne jó napokat látni? Nyilván te vagy az az ember, én vagyok az az ember. Mindnyájan ezt szeretnénk. Nos, akkor vegyük nagyon komolyan azokat a feltételeket, amiket Isten ad elénk. Akár Dávid által, az Isten embere által. Keresd a békességet, és kövesd azt. Kerüld a rosszat, és cselekedd a jót. Kérd el mindig Istentől azt a bölcsességet, hogy tudj különbséget tenni rossz és jó között. És tud választani mindig a jót. Azért, hogy nyugodt legyen a lelkiismereted. Azért, hogy békesség legyen a szívedben. Sőt, derűs tekinteted, békét sugárzó arcod másokban is fölkeltse az érdeklődést, mint a ma egyszerű cipész ember békessége fölkeltette az érdeklődést a bárónő szívében is. Hogy megtalálja Krisztusban azt a békességet, amit érdemes volt követni aztán. 40 éves korában jutott megtérésre ez a bárónő, és 60 évet élt, azaz 20 évig életének a harmadik harmadában, úgymond. Nagyon komolyan vette a Krisztus szolgálatát, és nagyon sok embert vezetett el erre a békességre. Mert követte komolyan azt. Bárcsak ilyen értelemben lenne a mi életünk is Istennek kedves, és így legyen a mi életünk is a békesség hordozója, sugárzója, és mások szívének is odavonzója Krisztushoz, a mi békességünkhöz. Mert ahogy Mikeás próféta fogalmaz, ő a mi békességünk. Amen. Testvéreim, válaszoljuk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Imádkozzunk! Köszönjük hálaadással, megváltó Jézusunk, hogy Te hoztad el ebbe a békétlen, nyugtalan, háborgó világba. Te hoztad el a mi egyéni és család életünkbe, gyülekezeti közösségünkbe, amennek azt a békéjét, amire úgy sóvárog sok-sok lélek. Köszönjük, hogy egyre közelebb hozod hozzánk ezt a békességet. Azért, hogy felismerjük ennek értékét, és kövessük, mint a vadász a zsákmányát, és megragadjuk azt hittel, hogy a miénk legyen egészen ez a te benned elnyerhető békesség. Hogy ez járja át egész lényünket. Hogy egyé legyünk veled, mint ahogyan az a vízcsepp, ami belehull a tengerbe, egyé lesz a hatalmas víztömeggel. Könyörülj, hogy parányi, vízcseppnyi vagy porszennyi életünk így legyen egyé veled, és járja át egészen lényünket a te lelkületed, a te békességed, a te szelítséged, a te alázatod, a te kedvességed. Urunk, erre vágyik körülöttünk sok-sok ember. Sok összetört szívből ez hiányzik. Könyörű rajtunk, hogy legyünk milyen békességteremtők. Legyünk milyen mennyei derűt sugárzók, hogy mások is rákérdezzenek a mi életünkre. Vajon boldog emberek vagyunk-e? Ha igen, kiben rejlik a mi boldogságunk? Kitől van a mi örömünk? Könyörű rajtunk, mert látod, mi is szeretjük az életet. Szeretnénk jó napokat látni. Megvalljuk, sokszor saját magunknak szereztünk keserű napokat, mert nem figyeltünk mindig rád, mert engedtünk a bűn csábításának. Nem engedelmeskedtünk neked. Bocsáss meg nekünk, Urunk, az ilyen tévedéseinket, vétkeinket, amikor kárt okoztunk magunknak, egymásnak, amikor összetört a saját örömünk és békességünk is, de összetörtük a mellettünk levők örömét és békéjét is. Köszönjük neked, hogy a te bocsánatod nyomán újra és újra szétáradhat a mi szívünkben a te békességed, és hisszük azt, hogy képessé teszel minket kerülni a gonoszt, törekedni a jóra, és cselekedni is azt a te dicsőségedre, magunk és környezetünk örömére egyaránt. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, légy irgalmas hozzájuk. Könyörű, Urunk, sok-sok menekülő, otthont kereső emberen, hogy célba érkezzék az ő életük. De nem csak földi, anyagi vagy testi viszonylatban, hanem lelki értelemben te nálad találjanak igazi menedékre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy rád bízhatjuk hétköznapjainkat, rád bízhatjuk azokat a diákokat, tanulókat, akik kezdik az új tanévet, adj nekik bölcsességet, szorgalmat a tanuláshoz, az életre való felkészüléshez. Áld meg a pedagógusokat türelemmel, szeretettel, kedvességgel, hogy ne csak a gyermekek értelmét célozzák meg, hanem a szívüknek is adjanak valamit. Köszönjük, hogy velünk jössz hétköznapjainkra is, és hisszük, hogy a te hűséged elég nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondj el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a mai vasárnapon is. A Boldogfalvi református templom felújítására. Tudjuk, hogy Simon Jani volt segédlelkész testvérünk, szolgál ott. Nemrég, mint egy bő 2 évvel ezelőtt újították fel nagy erőfeszítésre a templomot, és az idén nyáron egy vihar alkalmával villámcsapás érte, és komoly kárt okozott benne, és most már nincs saját anyagi erejük ezt ismét felújítani, és kérik a mi anyagi támogatásunkat is többek között. Testvérek, szeptember 25 és 27-e között, péntektől vasárnapig a CE konferencia országos alkalma zajlik. Itt Kolozsvárt lesz a Tóközi templomban. Részt lehet venni ezeken a lelki programokon, gazdag üzenetekkel várják a résztvevőket. Tehát szeptember 25-én péntek este 6 órától és szombat egész napos vasárnap délig tartó programmal. Ugyanakkor szeretnének a szervezők tőlünk is szállást kérni szeptember 25-ére péntek estére és szombat estére 26-ára. Csak szállást, éppen egy ágyat, ha több vendég lesz, mint amennyire számítanak, vagy szállást kell többeknek, akkor kérik, hogy mi is segítsünk be ebbe. Kérjük jelezni, hátul feliratkozni, hogy ki tud fogadni, hány szemét tud fogadni, és akkor próbáljunk mi is besegíteni ebbe. Szeptember 25, péntek 26 szombatra. Az étkezést megoldják ott közösen, csak szállást kérnek. Ugyanakkor mi is készülünk egy gyülekezeti rendezvényre, október 11-én, október 2. vasárnapján, egy egész napos programmal, gazdag lelki tartalmú programmal szeretnénk egy hitmélyítő csendes napot szervezni itt a templomunkban. Többek között fő szolgálóink lesznek dr. Molnár Róbert, magyarországi kübekházai polgármester testvérünk, aki néhány évvel ezelőtt lelkileg nagy megújuláson ment át, és nagyon komoly hittapasztalata és komoly szervezői munkája van, és szeretne ő egy, meghívtuk és szívesen vállalta, és itt lesz köztünk egy előadással. Ugyanakkor Bódis Miklós testvérünk is fog szolgálni, egy evangelizációs igehirdetése lesz, egy kolozsvári ifjúsági zenekar is elvállalta a szolgálatot közöttünk, és még más színes program is vár rejánk. Tehát készüljünk úgy október 11-én, hogy ezt a napot szánjuk erre. Lesz majd egy olyan 2 órás, 2,5 órás ebédszünet, amikor a gyülekezet helyi tagjai hazamehetnek ebédelni, majd visszavárjuk a délutáni programra is testvéreket. Nyilván a vendégeket, akiket várunk minden irányból, majd itt szeretnénk ebéddel ellátni. Most pedig testvérek, egy következő ének után, amíg elkészülnek itt a vendégtestvéreink, Szabó Attila és a társa, aki Attila feleségével tudjuk a nepáli misszióban szolgál, évek óta támogatja a gyülekezetünk is. Szeretnénk továbbra is ezt a támogatást majd biztosítani nekik. Most az ének után fog következni egy rövid beszámolója, vetített képes előadása az ő nepáli szolgálatuk újabb szakaszáról. Ahogy mondtak, jó 2,5 éve voltak itt feleségestől, és számolt be erről, most ennek a folytatása következik. Kérem szépen, hogy a most következő énekünk alatt, ez a folytatás lesz a 471-es ének 3.-4. verse, akik itt ülnek, és nem látják erre a falra vetítést, üljenek át ide, bőven van hely itt, és legyenek akkor szembe vele, hogy lássák ezek a testvérek is jól ezt a vetített képes beszámolót. Énekeljük tehát az előkészület alatt a 471-es megkezdett énekünk 3. és 4. versét. harmadik vers így kezdődik, ha elfog utamon félelem és fájdalom. Tessenek átjönni.